Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő Sugár Ágnes, a felvételt készíti Burger Lala, és ma megint egy külön témával készültünk, erről lesz szó most ebben a műsorban, és ez a téma az, amit már talán meg is ígértünk régenben, hogy Észak-Amerika benszülött nyelvei után most egy kicsit Közép-Amerika és Dél-Amerika benszülött nyelveiről is beszélünk.
Úgy szoktuk mondani, hogy Latin-Amerika. Igen. Ugye, mert ezekben az országokban a hivatalos nyelv vagy a spanyol, vagy a portugál, vagyis hát a latinnak egy változata.
Igen, bár vannak egészen kicsi országok, ahol angolul, vagy hollandul, vagy francia, bocsánat, a francia és latin persze, de ugye van egy pár pici ország, ahol más nyelven beszélnek, de döntően spanyol és portugál.
Igen, igen.
Jó, de most nem ezekről az Európából oda származott nyelvekről beszélünk, hanem azokról, amelyek ott a helyszínen alakultak ki, és nagyon sok van belőlük, megint elmondhatjuk.
Amelyek túlélték, hogy így mondjam, az európai hódítást.
Így van. Rengeteg van, talán még több is, mint Észak-Amerikában, sőt, biztosan több. Talán nagyobb terület is, persze.
Meg Észak-Amerikában erőszakosabb volt talán a civilizáló hódítás, mint Dél-Amerikában.
Igen, és itt is több nyelvcsalád van, olyan sok, hogy hát szerintem ilyen 20-as nagyságrendű, hogy mi nem fogunk rajtuk végigmenni, hanem ugyanazt az elvet követjük, mint Észak-Amerika esetében, hogy csak a legnagyobbakat vagy legnevezetesebbeket fogjuk említeni, ezt a hallgatóim szerintem meg fogják nekünk bocsátani, meg amúgy is akkor ez egy hosszú műsor folyam lenne, hogyha mindegyiken végig kellene menni.
Akkor ugye kezdjük Mexikó területével.
Hát kezdjük ott, ahol abba hagytuk tulajdonképpen az északi végén. Igen. A dolognak. Igen. Mexikó. Még annak is az északi részén kezdjük. Van ott egy nagy nyelvcsalád, amit már az észak-amerikai nyelvekkel kapcsolatban is futólag megemlítettük, ez az utóaszték nyelvcsalád. Azért említettük, mert ez átlóg a mai USA területére, az USA-ban is beszélnek azték nyelveket. Például a Hopit, amiről esetleg hallhattak a hallgatóink. Honnan ismerjük a Hopit? Ez Arizonában beszélik egyébként.
Nyelvészek alaposan leírták, és gyakran egyrészt, példálóznak vele.
Egyrészt, másrészt a népszerű írásokból is lehet ismerni, mert az a bizonyos híres Sapir-Whorf hipotézis, miszerint az anyanyelvünk az hat a gondolkodásunkra, ott állandóan a Hopival példálóznak egyébként, félreértve nagyon sok hopi jelenséget. Később aztán ezt részletesen kitárnyalták, hogy nem is úgy van az a hopiban, de minden esetre onnan elég jól lehet ismerni.
Igen, igen, igen.
Jó, de most akkor hagyjuk az USA területét. A lényeg az, hogy ez ugyanaz a nyelvcsalád, utóaszték nyelvcsalád, aminek a beszélőinek a többsége az Mexikóban él, illetve még Közép-Amerika. Nem lóg le, ugye, Guatemaláig?
Nem lóg le.
És ezen belül is a legnagyobb nyelvet emeljük ki, a Navatl nyelvet.
Mond még egyszer.
Navatl.
Igen.
Navatl.
Nagyon érdekes, hogy TL van a végén, és ez azért a világ nyelveibe szokatlan, hogy így végződik, de ugye Navatl.
Navatl. Ez nem csak, hogy így végződik, hanem ebben a nyelven rengetegszer van ilyen TL hang. Ez egyetlen egy hangnak számít. Olyan, mint a magyarban a c, csak a végén nem sz van, hanem ez az öngétlen l, amiről már korábban beszéltünk, hogy léteznek ilyen öngétlen zengő hangok, vagy hogy hívott ezt?
Hát igen.
Szonorások.
Igen.
Tehát ez tulajdonképpen egy tömeg, egy öngétlen l egymás után, de ez egy hangot alkot.
Jól tudom, hogy az a gyümölcs, amit mi avokádónak nevezünk, annak eredeti neve avocatl.
Így van. De különben rengeteg ilyen szó van, ami az azték nyelvekből jött, ment át a spanyolba is került, át aztán az európai
nyelvekből. Csak persze a végéről már akkor lemarad ez a TL.
Hát általában egy T plusz magánhangzóval helyettesítették, tehát az avokádónál ugye do tettek a végére avocatl helyett. De a csokoládé is ilyen. Az is valami csokolátl volt.
Aha.
Meg hát rengeteg ilyen van. Aki pedig ismeri az a régi azték birodalomnak a legenda körét, azt tudja, hogy van az a híres Quetzalcoatl tollas kígyó, annak a neve is
egy istenség, ugye?
Igen. Tehát a legnagyobb nyelv ezek közül, utóaszték nyelvek közül a Navatl, aminek az az érdekesség, hogy ez a közvetlen folytatása az aszték birodalom birodalmi nyelvének. Ez annyira így, hát tulajdonképpen ezt asztéknak nevezhetnénk, vagy modern asztéknak nevezhetnénk, és ez annyira így van, hogy az asztékok maguk, a régi asztékok, ugye a Kolumbusz előtti asztékok, a saját nyelvüket szintén Navatlnak hívták, tehát ez az elnevezés is. Elnevezés is ugyanaz.
Van ez erről mintád, be tudunk játszani?
Mindjárt, csak elmondom gyorsan, hogy ezen a t-ön kívül, ami nagyon jellegzetes, meg van benne c is, olyan magyar c-re hasonlító, egyébként pedig egy erősen ragozó nyelv, annyira ragozó, olyan sok toldalék van egy szóban fölhalmozva, hogy sokan azt mondják, hogy ez már igazából olyan poliszintetikus nyelv, nem tudom, a hallgatók emlékeznek-e rá, hogy ez mit jelentett, tehát, hogy egy szó nagyon sok mindent kifejez, egyetlen szó alakban gyakorlatilag majdnem egy egész mondat benne tud lenni, mert nagyon sokféle toldalék van egymás után halmozva.
Hát kicsit, mint a magyar szeretlek, ahol benne van, hogy én, meg hogy téged, meg hogy szeret.
Vagy mint, inkább olyan, mint a káposztástalanít, vagy miket szoktak felhozni. Tehát, igen, hogy sok igen. Minden van belerakva. Igen. Na, szerintem akkor hallgassunk egy pici Navatl részlet, beszéd részletet.
Pandrominko, tlentitlakva jaja, tlakvalcsiva jaja, nela hujak, namannik poa... No tlahtol nikan pan, wan nikilamiki nol tepetzin, noik niwan, no mase walpo yowan, nemish tekame, pampain nihuantin, nechmachti kenihini sanilo sikanawatl.
Ott volt a végén.
Szerint, és közben többször előfordult, biztos hallották a hallgatók, ez a tl.
Igen.
Szó elején is előfordult, és az utolsó szó az pont az volt, hogy Navatl.
Igen.
Tehát
igen.
Magának a nyelvnek a neve, igen. Vagy talán a népet is úgy hívják, ezt most nem tudom hirtelen. De szerintem jól illusztrálta azt, amit előtte elmondtunk, volt c is, meg ilyesmi. Nos, hogyha elindulunk lefele, délfele, Mexikón belül,
igen.
Akkor egy másik, hát nagyon régi civilizációnak a nyelvcsaládját találjuk meg, ezt is biztos, hogy mindenki hallotta, ez a maja nyelvcsalád.
Igen.
A maja kultúrának a leszármazottai tulajdonképpen, és a maja kultúra nyelvének a leszármazottai ezek a nyelvek. Nagyon sok nyelv, legalább 30 nyelv tartozik ide. Többé-kevésbé elszorolna. Ez már biztos, hogy egész Közép-Amerikában lenyúlik, tehát Guatemalában is ilyen indián nyelveket beszélnek, meg a Hondurasban, meg szóval ott egész Közép-Amerikában. És ez független az aszték nyelvcsalád. Tehát ez valóban egy másik nyelvcsalád. Mi jellemző ezekre a nyelvekre? Hát érdekes másolhangzó rendszerük van megint, csak itt most nem a tl, ugye a furcsaság, hanem sok furcsa másolhangzó van. Többek között olyan ejektív másolhangzók, erről beszéltünk a furcsa hangokról szóló műsorunkban.
Igen.
Ugye az a másolhangzó, ahol egy zárhang, de a zár felpattanását követi csak az, hogy kiáramlik a levegő. Tehát nem attól pattan föl a zár, hogy kiáramlik a levegő, hanem fölpattintjuk a zárat, és csak utána engedjük ki a levegőt, tehát t, p, és itt tovább.
Up-a.
Így van.
Up-a.
Hát ezekre a nyelvekre ez általában jellemző, bár nagy eltérések vannak köztük, sőt, még az a nagyon furcsa hang is van bennük, amit implozívnak neveztünk, szintén a különleges hangoknál.
Hogy kicsit befele jön.
B, ugye? Igen. Tehát először egy kicsit beszívjuk, és utána jön csak a levegő.
Up-a.
Így van.
Up-a. Igen.
Plusz még az a nyelv, amiből most idézni fogunk, ez a Yucatec nyelv, spanyolul Yucatecónak hívják, amit a Yucatán félszigeten beszélnek.
Mint a neve is mutatja.
Mint a neve is mutatja, és ami ebbe a maja nyelvcsaládba tartozik. Hallgassuk meg a bejátszást szerintem.
Jotling kapeknak kecskeséket simbalittak poskuckáve, jenawillik ás, jenawillik potrero sziuakás, tucsumuk bej, poskuckáve, jeten jotlim, kukábáj, lelo, kú, untunno hocsmák, katukubat kiupála, belaj, cummás malotajántak tusjicskilmák, mendanú piszínai tusjicskilmák, kancók szégyabin, kakocsutun, tulák, umpéle, ukábáj, San Manuel.
Jó. Szerintem lehetett hallani a furcsa másolhangzókat. nem tudom, mennyire lehetett pontosan kivenni, hogy szerintem lehetett hallani. Ezen kívül mit lehetett még benne hallani? Néhány spanyol jövény szólt, aki felismerte.
Manuel, mondta.
Manuel volt a vége, piscina, az uszoda.
Igen,
tehát ezek nem lyukatek szavak, de nem is ez volt a lényeg, hanem másolomzók. És még valami, amit nem tudom, hogy hallottak-e a hallgatóink, hogy ez a nyelv, ez tonális nyelv, nem tudom, hogy
mint
mennyire.
Mint a kínai?
Nem egészen úgy, mint a kínai, mert a kínaiban ugye az van, hogy hát hasonlóképpen, mint a kínai, tehát a lényege az, hogy számít a szótagoknak a dallama. De itt a kínaival szemben itt csak mély és magas szótagok vannak megkülönböztetve. Nem tudom, mennyire lehetett hallani a beszéden, tehát hogy a mély és a magas váltogatta egymást, de úgy, hogy az nem a, ahogy a magyarban megszoktuk, a mondat dallamba illeszkedett, vagy ilyesmi, hanem időnként fölleugrált a hangmagasság. Ez nem minden maja nyelvre jellemző, ez bizonyos maja nyelvekben alakult ki, azt hiszem, hogy az ős majában nem voltak tónusok, ha jól tudom, nem feltételezik, de éppen a yucatekben van, a szomszédos maja nyelvekben egyáltalán nem mindegyikre jellemző. Jó.
Elhagyjuk Mexikó területét, és
igen,
egyáltalán...
Igen, ami egyébként nagyon igazságtalan, mert Mexikóban rengeteg más nyelvet beszélnek még.
Jó, hát igen.
Más nyelvcsalád is van, de hát megmondtuk, hogy csak a legfontosabbakkal fogunk foglalkozni.
Tehát eddig volt akkor az azték nyelvek közül a náhuatl, és a maja nyelvek közül a yucatek.
Igen, és akkor megyünk lejjebb Dél-Amerikába. Elérünk Dél-Amerikába, és én azt javaslom, hogy induljunk el a nyugati részen, ott az ugye elképzeli magában a hallgatónk, akkor ott a...
Peru?
Igen, az Andoknak a lánc vonulata megy végig, ugye a part mentén.
Az Andoknak a kordillerája.
Ezt akartam mondani. Csak...
Igen.
Igen. Tehát az Andok vidékén két nagy nyelvcsalád él. Ezek egymás közelében élnek, és nagyjából ugyanazokban az országban beszélik őket, és tehát itt arra kell gondolni, hogy Bolívia, Peru, Chile, Ecuador, esetleg Kolumbia, és itt ezek egymás mellett élnek, és nagyon erősen hatottak egymásra. Rengeteg mindenben közös tulajdonságaik vannak. Egyrészt a hasonló a szerkezet. Úgy kell elképzelni egy kicsit, mint a török és a magyar, akinek nincsen egymással rokonsági viszonya, de nagyon sok mindenben hasonlítanak egymásra.
Igen.
Ragozó nyelvek jellegzetesen, tehát úgy kell elképzelni őket, mint a magyart ilyen szempontból. Hangtanilag pedig két furcsaságuk van. Az egyik az, hogy szintén vannak ezek az ejektív mással hangzók, ezek a p-ö, ugye? Tehát amikor a zár előbb van, és utána jön a levegő kiáramlása. A másik furcsaságuk az az, hogy a zöngés és a zöngétlen mássalomzók között nem tesznek különbséget.
Tehát ezt papa majd... és baba az mindegy őnek.
Igen, de majd, ha hallani fogjuk, akkor úgy tűnik, hogy minden zöngétlen.
Aha.
Viszont van különbség a sima mással, sima zárhang és a hehezett zárhang között.
Á,
ezt
igen.
Megint el kell szerintem mondanunk, mert nem biztos, hogy emlékeznek a hallgatók. A hehezett az azt jelenti, hogy a fölpattanás után mintha egy kis höbetűt, vagy höhangot mondanánk, ugye?
Tá.
Így van.
A tá.
Igen. A tá. Egyébként az angolban, igen, meg a németben is van olyan, igen, tehát nem annyira egzotikus, de itt az a különbség, hogy a nem hehezett és a hehezett máson hangzó áll egymással szemben.
De hiszen ilyen a kínai.
Pontosan ugyanilyen a kínai, igen, de hangzásra nem ugyanilyen.
Igen, igen.
Érdekes módon, ha a kínait halljuk, akkor olyan, mint hogyha az öngéseket hallanánk az árhangokban, amik nem helyezettek, ugye?
Igen, igen.
Tehát nem véletlen, hogy Peking nevét azt B-vel szokták átírni az angol átírásban is, Beijingnek.
Igen, holott az Beijing.
Hát igen, de most az, hogy P-e vagy B, az tulajdonképpen nem számít. Ugye, igen, az öngészség nem számít. Van, aki P-nek hallja, van, aki B-nek hallja, de inkább B-nek. Most ebben a példában...
Bocsáss meg, ugye a finn is olyan, hogy csak zöngétlen, tehát PTK van, de nincsen BDG.
Ezt nem tudtam. Nem tudtam. De ott nincs viszont ez a hehezés.
Tehát Magyarország, ugye, az Unkari, igen, például, igen, finnül. Aztán más kérdés, hogy esetleg Ungarinak mondják, de mindegy. Jó, menjünk tovább.
Csak azt akarom mondani, hogy ezeknél az andoki nyelveknél, hogyha majd a bejátszásokat halljuk, akkor zöngétlen más hangzókat fogunk hallani, annak ellenére, hogy ott elvileg ugye mindegy, hogy zöngés vagy zöngétlen, de a hangzásra, legalábbis nekem, ezek zöngétlennek hangzanak. Szóval a két nyelvcsalád él itt az Andokban, ahogy már előre bocsátottam. Az egyiket talán kevésbé ismerik a hallgatóink, ez az Aymara nyelvcsalád. Igen. És ezen belül van egy Aymara nyelvnek nevezett nyelv is. A másik pedig a quechua. Ezt szerintem többen ismerik.
Hát az egy nagy nyelv a quechua, nem?
Az is egy család igazából, tehát ott is az van, hogy van a quechua nyelvek, és azon belül szoktunk beszélni a quechuáról. De most kezdjük az Aymarával szerintem. Ez az első bejátszás, tehát akkor egy Aymara bejátszás.
Walik uchita wahik hatasta kunateha Aymaram aroha haniwa mnaira pachanakanha arsuskanti ukata Nayaha churunha wali kusisitawa khatas kamara kiwa naira pachanaka ha hani arunakas nai aimara aruha arskante ha hani wa chamanchata kanti.
Nagyon érdekes. Leginkább nekem az arabra hasonlított a beszéde. Igen. Talán azért, mert volt H benne, és volt W benne, ugye, amit az angolok W-vel írnak. Tehát ez a walla, waha típusú hangképzés. Igen.
Én az árhangokat mind zöngetlennek hallottam, nem tudom, te hogy vagy igen. ezzel. Én úgy hallottam, igen. hogy ezek mind zöngetlenek, viszont igen. nagyon jól lehetett hallani, hogy katha, amikor viszont volt még egy ilyen helyezet is utána. Igen. Tehát van egy különbség a között, hogy katha meg katha, de nincs olyan, mint kada, tehát igen. ilyesmi nem igen. létezik.
Ez volt az Aymara.
Ez volt az Aymara. Na most a quechua nyelvek, azok ugye azok nagyon híresek, és ismerjük őket. Honnan ismerjük őket? Hát onnan, hogy ez a nyelv, a quechua nyelvcsalád, ez volt a nagy Inka birodalomnak a nyelve, és tulajdonképpen a mai quechuát mondhatnánk modern quechuának is, hiszen az inkák is quechuául, vagy a quechua ő régi változatát beszélték.
De ugye jól mondom, hogy ezen quechua nyelven újság is megjelenik, abszolút, meg iskolák is vannak meg, tehát ez egy, ahogy régen mondták, ez egy kultúrnyelv.
Na most mi ugye eleve csak a legnagyobb nyelvekről beszélünk, és azok, amiket mi itt említünk, azok mind elismert második nemzeti vagy kisebbségi nyelvek.
Á, értem.
Tehát ez igaz egyébként a Navatlra is.
Értem.
Tehát iskolák is vannak, és ez igaz az Aymarára is, meg a quechuára is természetesen. Most pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik országokban. Ugye a quechua nyelveket, azokat Argentina, Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru, ugye sok-sok országban beszélik, és azt hiszem, hogy ezeknek egy nagy részében, ezek, hát talán Argentinában nem, de most erre esküszöm meg, ezek elismert kisebbségi nyelvek, és megjelenhetnek újságok, vannak média. Én láttam quechuául tévéhíradót, tehát ezeket beszélik, igen.
Halljuk. Halljuk akkor. Mi van quechuában?
Tehát azt kell figyelni a quechuában, hogy nagyjából ugyanolyan noka felszínes hangzásbeli jellegzetességei, mint az Aymarának, de nem rokonai annak a nyelvnek. Quechuából, ja még valami, hát a quechua zene, ugye onnan is ismerik az emberek, hogy nagyon híres a népzenéjük. Ugye részben ez a pánsípos, meg furujás zenéjük.
Akik az aluljáróba szoktak muzsikálni Pesten, igen. azok quechua?
Nem csak quechuák, de a quechuák
vagy
is híresek.
Vagy úgy tesznek, erről. Mint a quechuák volnának. Értem.
Igen, és nagyon szép vokális zenéjük is van, és én ezért direkt egy olyan bejátszást választottam, ahol nem egy képzett énekes, hanem egy kislány énekel egy quechua dalt, szerintem gyönyörűen egyébként. Szerintem hallgassuk meg ezt.
Pin mini wankitok, my mini wankitok. Pin mini wankitok, my mini wankitok. Yo soy a kichina kaipi purichkani. Yo soy a kichina kaipi takichkani. Sedruki paman tashchili kukayakamu. Sedruki paman tashchili kukayakamu. Warma chuya ikita soa kusahnispa.
Nagyon édes.
Nekem nagyon tetszett ez a dal, nagyon szép, és a ritmikája is nagyon érdekes volt. Szóval szerintem ugyanazt lehetett megfigyelni, mint az Aymaránál, miközben hát igazából semmi köze a két nyelvnek egymáshoz. Jó, menjünk tovább?
Hát mi a helyzet időben? Van még időnk?
Hát
a
rengeteg.
A szünet előtt? Jó.
Néhány percünk mindenképpen van.
Igen.
Tehát most megint nagyot ugrunk, mert elvándorulunk valahol délnyugat nem? Dél-kelet. Dél-kelet.
Mert mostanáig inkább a hegyek között
így
voltunk.
Így van, így van. Tehát most úgy kell elképzelni, hogy észak-dél irányban a nyugati hegyvonulat mellett mentünk le, és a földrész keleti oldalán ugye ott van Paraguay, Brazília, és így tovább. Na most rengeteg sok nyelvet beszélnek, itt is mondanom sem kell, de talán a legismertebb és leghíresebb az a Guarani, illetve egy egész nyelvcsalád, amit Tupi Guaraninak hívnak, mert hogy két fő ága van, a Tupi meg a Guarani.
És ezek rokonai egymásnak.
Ezek rokonai egymásnak, és ezeket beszélik Argentinában, Bolíviában, Paraguayban, Brazíliában, tehát tulajdonképpen elszórva a kontinensnek az egész keleti részén.
Főleg Paraguayban, ha jól tudom.
Na most Paraguayban azt hiszem, hogy hivatalos nyelv is talán.
Aha.
És hozzá kell tennem azt is, hogy a Guarani abban a formájában, ahogy például Paraguayban beszélik, az tulajdonképpen egy keveréknyelv. De létezik olyan Guarani
már
is.
Már a spanyollal.
Igen, tehát ott olyan annyira, annyira sok spanyol szó van benne.
Aha.
De nem minden Guarani ilyen, de a Paraguayban beszélt Guarani az olyan, hogy a nagyjából a lényeget én például megértem, hogy miről beszélnek, csak a toldalékok, ugye ez is ragozó nyelv, és a toldalékok azok az eredeti Guarani toldalékok, de nagyon sokszor a főneveket is, meg az igéket is ki tudom venni belőlük, mert azok spanyolul vannak. De van ennek egy neve, amikor ilyen nagyon erősen keveredik két nyelv.
Hát keveredés.
Nem, szóval nem Pidginnek hívják, de van valamilyen aha. másik neve, ami most nem jut eszembe. Tehát amikor a szókincs tulajdonképpen máshonnan, a szókincs nagy részét máshonnan veszik, de a nyelvtani elemek azok az illető
nyelven. Hát ilyen a mai angol tulajdonképpen, amelynek szókincsének nagy része a franciából és a latinból van, és ha jól tudsz franciául, akkor legalábbis egy leírt angol szövegről, hát elég könnyen megérted, hogy miről szól, miközben a nyelvtani elemek, a múltidő, a névelő, a prepozíciók, azok ugye a germán örökségből származnak. Ilyesmi ez.
Igen, egyébként a romani nyelvnek is vannak ilyen változatai, tehát a cigány nyelvnek is, mert például a Spanyolországban beszélt Calónak nevezett roma nyelv, az gyakorlatilag annak a szókincse teljesen spanyol.
Aha.
Tehát ott ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg, de ez fokozati kérdés, mert természetesen a nálunk beszélt romani nyelvekben is rengeteg jövevényszó van, görög, török, szláv, mindenféle.
Igen, igen.
De van ennek egy olyan foka, amikor gyakorlatilag már csak a nyelvtani elemek...
Meg a Guarani esetében az az érdekes, hogy egyetlen nyelvből, a spanyolból van az összes átvétel, ugye, ha jól mondom. Hiszen egyébként a magyart is hozhatnánk példának, amit tele van, német, latin, török, szláv, mindenféle szavakkal, de a Guarani esetében csak a spanyolból van.
Hát amit én ismerek, abban igen, most nem esküszöm meg, hogy Brazíliában nincs olyan, ami portugál,
ja, jó, hát igen.
De amit én igen. ismerek, és Paraguayban beszélt Guaranit hallottam, hát ott lényegében szintiszta spanyol. Na, mi előtt folytatjuk itt a Guaraniról szóló beszélgetést, kell tartanunk egy pár perc szünetet, amit ilyenkor mindig szoktunk, és utána jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, már is folytatjuk a Szószátjár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És ebben a műsorban Közép- és Dél-Amerika benszülött nyelveiről beszélünk, amit indián nyelveknek is szoktak nevezni, hagyományosan.
Hát igen, mert hiszen a prekolumbián lakosság, tehát az őslakosság, hát azokat ugye indiánoknak nevezték el tévedésből, annak idején most már rajtuk maradt. És ugye mentünk Dél-Amerikán végig, először a hegyvidékes rész, Peru és Chile és Ecuador, ahol is voltak
Aymara és a Quechua,
amelyek hát válvetve ma is vidáman léteznek. Ugye jól mondtuk, tévéműsor is van, újság is van, iskolai oktatás is van. És aztán most lehúzódtunk, hát most mondjuk így egyszerűen a dzsungeles részre.
Nem egészen igaz ez, mert tulajdonképpen itt a Dél-Amerika legdélibb sarkától kezdve tulajdonképpen a kontinensnek a keleti oldalán ott végig van ez a bizonyos Guarani nyelvcsalád. Szerintem Patagóniában is.
Ja, tényleg?
Én úgy tudom. Hát mondjuk ott alig ér valaki, de szerintem aki igen, az Guarani nyelven beszél.
Igen.
tehát Argentinának az a része, ott is guaraní nyelven.
Na mi ez a guaraní? Ez hova tartozik?
Hát ez egy teljesen önálló nyelvcsalád, legalábbis tudomásunk szerint nincsen, nem rokona semmelyik másik nyelvcsaládnak sem.
Mondd a
és
neve.
És ezen belül van, szoktak beszélni tulajdonképpen guaraní nyelvről, de valójában országonként elég eltérő változatai vannak.
Mondd, a neve az tényleg G betűvel kezdődik, vagy ez a spanyoloknak a intrikája? Nem lehet, hogy ez csak guaraní?
Elképzelhető.
Mert
hát
ugye
most nem tudom,
a spanyolok
szóval.
Nem szeretik a W, tehát a W kezdetű szavakat,
igen,
és
igen.
Mindig eléje tesznek egy G-t, jól mondom? Tehát a whisky, ugye a szeszes ital, ami hát angolul whisky, azt a spanyolok nem úgy oldják meg, mint a magyarok, hogy V-vel helyettesítjük whisky, hanem ők ugye azt mondják, hogy guiszki.
Igen.
Jól mondom? Tehát,
jól hogy... mondod, vár, nem tudom, hogy miért van ez, mert egyébként vannak U-vel kezdődő szavak, ugye tojás, huevo.
De az mindig ue.
Igen,
azt
ja, értem.
Azt tudnak csinálni, de we, azt nem tudnak csinálni.
We're menekülni. Na jó, mindegy, nem tudom.
És hogy a guaraní is esetleg talán valójában csak guaraní.
Legközelebbre megnézzük. Hát én most ezt nem tudom fejben.
Igen. Na szóval, milyen ez a nyelv? Vagy mit
szóval azt kezdtem elmesélni, hogy Paraguayban, Argentinában, amilyen guaranit én hallottam, az gyakorlatilag keveréknyelv. Tehát, hogy gyakorlatilag az van, hogy a szótövek szinte mind spanyolok, és a nyelvtani elemek azok az eredeti guaraniból származnak. De más országokban, más változatokban a szókincs is az eredeti guarani szókincs, tehát ez kétségtelenül egy létező nyelvcsalád. Milyen érdekessége van? Hát például az egyik érdekessége, hogy megint a különleges hangokhoz visszatérjünk, hogy léteznek benne úgynevezett prenazalizált mással hangzók, amikről már kétszer is beszéltünk.
Azok micsodák?
Hát ezek azok, amik leginkább Afrikában hallhatók, de mint látható nem csak ott, ahol egy zárhang előtt van egy kis orhang.
Mba.
Mba. Nga. És így tovább.
Á, értem. Kilima Njaro.
Ez igen, ez a te kedvenc példád.
Jó, csak hogy értsem, hogy miről van szó.
És onnan tudjuk, hogy ez egy hang, és nem hangkapcsolat, hogy az a szó elején is állhat.
Igen, volt régen Gána elnöke, egy idős úr, úgy hívták, hogy Nkrumah. Igen,
Igen, most én nem tudok híres guarani nemzetiségűtöknek így kezdődne a neve, de...
Igen.
De létezik benne.
De gondolom azokat Jorge Lópeznek hívják a guaraní hírességeket.
Egyéb érdekességei is vannak a guaraninak. Például az is, hogy a főneveknek olyan idejük van, mint az idő, mint a nálunk az igéknek. Nos, nem tudom kimondani ezt.
Az hogy lehetséges?
Tehát, hogy a főneveken ugyanolyan időjelek vannak, mint amilyenek nálunk az igéken vannak.
Igen.
Tehát, amikor egy főnevet kimondasz, akkor azt meg kell, vagy kutya, akkor meg kell mondani, hogy mostani kutya, vagy volt kutya, vagy leendő kutyáról beszélsz.
Tehát mondjuk kutyandó akkor, hogyha majd megvásároljuk.
Ha majd kutya lesz, igen. Olyan, mint egy kicsit, mint a magyarban az ex előtag a magyarban. Szóval az európai nyelven az ex előtag, ami azt jelenti, hogy már csak volt ex elnök, ex feleség, és így tovább.
Aha.
Meg mint a leendő a magyarban. Aha. Csak itt éppen ez egy toldalék. Egyébként ilyen nyelvek az észak-amerikai indián nyelvek között is vannak, csak ott nem említettük meg. Ott van egy, hát nem tudom, hogy van-e magyar neve a Szélis nyelvcsaládnak, ott számos ilyen nyelv van, ahol a főneveknek idejük van. Jó, tehát ez egy különlegesség, amit emlégetni szoktak a guaranivel kapcsolatban. Még egy nagyon furcsa tulajdonsága van a guaraninak, hogy a szórendje az olyan, mint az angol szórend, tehát elő van az alany, utána van az ige, és utána a többi bővítmény, ez eddig teljesen banális, számtalan ilyen nyelv van a világon.
János szereti Máriát.
Így van. De... Az a furcsasága guaraninak, hogyha nem teszik ki az alanyt, akkor viszont előre kerül a tárgy. Tehát
Máriát
szereti, és nem pedig szereti Máriát. Tehát valami, erre viszont nem nagyon van példa a világ más nyelveiben, ezt úgy szokták emlegetni, mint ami egy igazi guaranikum, vagy nem tudom.
Jaj, de jó, igen. Guaranikum, igen. És hát akkor hoztál példát is? Fogunk benne sok spanyol szót hallani?
Hoztam egy példát inkább... a paraguayi guaraniból, ami, hogyha jól hallgatunk, akkor vannak benne spanyol szótövek, bár nem biztos, hogy a hallgatók ezt meg fogják hallani. Tehát akkor most először egy paraguayból származó guarani beszélőt hallunk.
Ani bua suha me pe poder nyande jara pe boke pe nyande jara ko tu shamba e. Ajer ure un yo hote otro lado to hendabe. Hape asa ame e poder el mando pueda nyande nyai meba. Gote tan Paraguay pe. Ko anga je ure pe tein. En kuela y fa cabre tu pa hoy fa cabre.
Jó, hát amit nagyon jó ki lehetett venni, az a Paraguay. Na most ez ugye nem igazi jövevény szó, hanem az országnak a nevét, azt a spanyolul mondta, de ragoszta, lehetett hallani Paraguay. Az a pe, az egy rag volt a végén.
Tehát, hogy Paraguayban.
Mondjuk valami ilyesmi.
Igen, igen.
És én egy pár más spanyoltőt is véltem kihallani, de nem esküszöm meg rá, hogy az az volt, hiszen az értenem kellett volna a szöveget, de ez direkt egy olyan bejátszást választottam, ahol egy igazi falusi környezetben élő bácsi beszélt, akire talán kevésbé, aki talán kevésbé keverék nyelvet beszélt, és kevésbé hatott rá a spanyol környezet. Én mégis úgy érzem egyébként, hogy az egész beszédmód, intonáció, hangkészlet, az azért elég erősen spanyol befolyásolat van.
Igen.
De hát ez is nem ismeretlen jelenség, mert ha meghallgattunk például egy breton beszélőt itt Európában, akkor azt halljuk, hogyha nem figyelek oda, egy kicsit olyan, mint a franciául beszélni, átveszi a...
A breton ugye az Franciaország Bretagne nevű tartományában...
Egy kelta nyelv.
Egy kelta nyelv, ami a Velszinek ugye a közeli rokona.
Igen, igen, de én most csak hirtelen ez jutott eszembe párhuzamként, hogy ott is az van, hogy a... Nincs olyan nagyon sok francia jövevény szó, tehát egy szép kelta szókincs van, de a beszédmód, a hanghordozás, meg a, még a beszédhangok is ez messze menően francia befolyás alatt vannak. Szóval itt is éreztem egy kicsit ezt, hogy a spanyol befolyás erős, de ebben például nem találtam olyan nagyon sok spanyol jövevény szót.
Érdekes azért, hogy a nyelvek egymás mellett élése hol így, hol úgy mutatkozik meg. Tehát van olyan, aki sok szót vesz át, mint az angol a franciától a középkorban, vagy a guarani a spanyolból, és van olyan, ahol a hangzást inkább, mint amit mondtál most a breton például, vagy hát azt szokták mondani, hogy talán a szlovák, a sok szempontból a magyarnak a hanglejtését, hanghordozását használja, hogy mindig az elején van a hangsúly a szavaknak, miközben magában a szlovákban, hát igen, csekély számú magyar szó jelentkezik.
Igen, nem tudom, hogy ez egyáltalán a szakirodalom beszél-e arról, hogy ez mitől függ. Nem tudom. A múltkori műsorunkban, amikor az észak-amerikai benszülött nyelvekről beszéltünk, akkor keresgéltem bejátszásokat, és akkor említettem is talán a műsorban, hogy én azért nem hozok grönlandi inuit példát, ugye, mert Grönlandon is a benszülött lakosság ugye inuit nyelven beszél, vagy hát magyarul eszkimóul. De hogy én azért nem hozok példát, mert az olyan, mintha dánul beszélne. Holott a szókincse nem dán,
igen.
De a hanghordozás, a hangkészlet, és az egész olyan, mintha nem figyelsz oda, akkor olyan, mintha dánul beszélne valaki.
Miközben mondjuk Erdélyben ezt soha nem tapasztaljuk.
Soha.
Mert lehet ugyan, hogy valaki már úgy beszél magyarul, hogy nagyon sok román szót kever bele, de a hangzása sose lesz olyan. Tehát nem, messziről nem fogom azt gondolni, hogy románul beszél. Sőt, fordítva, nemrég jártam ott, és egy ilyen zenés ünnepély volt, ahol a Székelyföldön, ahol hát a műsor közlő, hát udvariasságból, vagy talán törvény által is előírtam, mindig románul is elmondta, hogy hölgyeim és uraim, most következő számunk ez is ez lett, és az is úgy hangzott, mintha magyarul lett volna, mert olyan zsíros magyar akcentussal mondta.
Tényleg?
Az egyébként meg is kérdeztem a kollégákat, azt mondták, hibátlanul beszélt románul, csak nagyon erős magyar akcentussal.
Igen. Szóval ez nagyon érdekes kérdés, nem tudom, hogy mitől függ.
Nos, akkor
menjünk tovább.
Hát igen, ez volt a guarani. Még arról tudsz valamit mondani, hogy például Paraguay az egy kis ország, hát nem tudom, 10-20 millió ilyesmi igen. lehet. Hogy van a lakosság arány, hogy többségben tudnak guaraniul, vagy inkább azért az csak vidéken van, vagy a városokban, és mész az utcán, és lehet, hogy hallod, vagy ki van írva, hogy női fodrász, és akkor az guarani.
Fú, ezt nem tudok most neked választani, hogy Paraguayban milyen a megoszlás, de hát... mert ezekben az országban mind nagyon jelentős a benszülött lakosság.
Mert azt mondtad, hogy talán hivatalos nyelvként is.
Hát úgy hivatalos, hogy elismert kisebbségi nyelv.
Aha.
Az talán nem ugyanaz, mint a hivatalos nyelv. Ugye, mert hivatalos nyelv az olyan, mint Svájcban a három nyelv, mindent három nyelven ki kell írni, stb.
A törvényeket is ki kell adni, ugye? Igen.
Amikor azt mondjuk, hogy egy elismert kisebbségi nyelv, akkor ez nem biztos, akkor ez lehet csak olyan, mint Magyarországon, hogy a szlovák, meg a német.
Vagy Romániában a magyar. Igen. Igazad van, mert ott van a határvonal sokszor, hogy szabad-e a parlamentben azon a nyelven szónokolni.
Igen.
Például. Azt hiszem, igen. Ugye az egy fontos, a hivatalos nyelvnek egy fontos kritériuma. És Svájcban szabad a parlamentben németül, francia, igen, olaszul, sőt azt hiszem rétorománul is, igen, szónokolni. Vagy Belgiumban nyilvánvalóan hollandul is, meg franciául is szabad.
Meg németül is. Ott három hivatalos.
Igen.
Igen.
De Bukarestben a parlamentben nem szabad magyarul szónokolni, és Pesten a parlamentben nem szabad románul, igen, vagy szlovákul szónokolni.
Igen. Igen. Jó, nem tudom, nincs ilyen áttekintés sem egész Dél-Amerikáról, és országonként változik, hogy hogyan.
Jó, meg ez hát ez szociológia, persze, igen.
Jó, tehát maradva még itt a guarani nyelveknél, ugye itt most arról beszéltünk, hogy ott a kontinens délebbi részén, Argentina, Paraguay területén mi van, de ezek a nyelvek, ezek messze átnyúlnak Brazil területre, és tehát a keletibb, észak-keletibb részére ennek a dél-amerikai kontinensnek, és mondtam, hogy a tupi-guarani nyelvcsaládról beszélünk, tehát az egyik ág a tupi, másik a guarani. Én azt gondoltam, hogy a másik ágból is hozzunk példákat, tehát a Brazíliában beszélt, és tupinak nevezett másik ágról, amiben egy dolog érdekes még a guaranihoz képest, mondjuk a paraguaihoz képest, hogy nagyon gyakori, ahogy egyébként Brazíliának ezen a részén más nyelvekben is, az úgynevezett nazális harmónia. Most megint mondtam két idegen szót, de mindjárt meg fogjuk magyarázni.
Hát a harmónia talán...
Ugye a harmónia az az illeszkedés, ugye, mint a magyarban a magánhangzó illeszkedés, a mély és a magas hangok illeszkedése, tehát, hogy a mély hangú tő után mély hangú toldalék, hangrendű toldalék, magas hangrendű után magas hangrendű.
Érthetetlenségeteket, igen, láthatatlanságotokat.
Így van, tehát ezt a fajta dolgot harmónia nevezzük illeszkedésnek vagy harmóniának, és igen, más nyelvekben nem mindig az az illeszkedés alapja, hogy elől vagy hátul képzett, vagy ahogy ma az előbb mondtuk, magas vagy mély hangrendű.
Ez a magyarban, meg a törökben például így van.
Meg a törökben van például a kerekítés szerinti illeszkedés is.
Igen, kicsit a magyarban is.
Kicsit
van,
a magyarban is van. Na most a Brazíliának ezen a részén egy regionális vagy területi sajátossága az, hogy van orhang szerinti illeszkedés, nazális harmónia, amit úgy kell elképzelni, hogyha a szónak a hangsúlyos szótagjában a van, vagy on, vagy un, tehát nazális magánhangzó, akkor az tovább terjed az egész szóban valameddig, és a többi magánhangzó is kénytelen orhangú lenni, és orhangon kell ejteni. Vagy van olyan is, hogy egy orhangú mással hangzó van valahol a szóban, egy nő vagy egy mő, és akkor kénytelenek a magánhangzókat, amik mellette vannak, azokat orhangon ejteni.
Mert hogy ugye a magyarban, meg a törökben az az alapja, hogy a nyelvemet igazából ugye a szájam elülső vagy a hátulsó részén tartom.
És próbálod ugyanott tartani végig.
Hogy ez ne kelljen ide-oda ugrálni vele.
Igen.
Úgy van. Míg önálluk, ha jól értem, ugye az orhang attól képződik, hogy hátul megnyitom a nyelvcsapot, azt a kis lelógó izét, amit látni, ha belenézünk a szájába
vagyis
valakinek.
Kinyitom azt a járatot, ami a szájamat, aha, összeköti az orrommal.
Na most a magyarban azt állandóan nyitjuk-csukjuk, ha én, igen, azt mondom magyarul, hogy kanapé, akkor a közepén a n kedvéért ugye kinyitom, hiszen különben kadapé volna. Kanapé. Na most akkor ő viszont akkor ezt a szót úgy ejteni, hogy kanapén. Tehát neki muszáj akkor végig a...
Igen, de most az, hogy mennyire végig az változó, van például olyan nyelv, azt hiszem, hogy a tupi, ez az a tupi nyelv, amiből majd példát hozunk, ott is az van, hogy ha elérsz egy hangsúlyos magánhangzóig, akkor ott megáll a dolog. Akkor, ha az a hangsúlyos magánhangzó nem orrhangú, akkor odáig tart.
Akkor végre becsukhatod
azt. De nyilván nem gondolják ezt így végig, de hogyha mi leírjuk a szabály szerint, ha mi leírjuk, mint nyelvészek, hogy mi is a szabály, akkor ilyen szabályok szoktak tipikusan lenni, hogy ha találunk egy orrhangú magánhangzót, vagy máshangzót, onnan kezdve az első hangsúlyos magánhangzóig minden orrhangúvá válik. Nagyon viccesen hallat. Nem tudom, hogy a bejátszásban lehet-e majd hallani, de nagyon viccesen hangzik. És ez annyira úgy van, hogy ez egy ilyen regionális sajátosság, hogy még a brazíliai Portugálban is egy csomó helyen megfigyelhető ez. Tehát átterjedt a környékbeli ugye divat,
na de Laci,
az még a Portugálban
is. De Laci, a Portugál maga nincs amúgy is tele ilyen furcsa nazálisokkal.
Igen, de az illeszkedés, tehát mondjuk mondok egy példát, ugye van Bahia nevű tartomány, igen. És ha azt akarod mondani, hogy oda valósi valaki, akkor az utolsó át nazálissá kell tenned, ugye ott egy ugye a latin eredetijében ott egy nő lenne, ugye Bahianus lenne.
Aha, leírva a Bahian.
Ugye? Nem így írják le, hanem az A fölé tesznek egy ilyen kis hullámvonalat. De lényegében erről van szó, hogy ott a végének nazálisnak kell lenni. És akkor ez úgy hangzik, hogy Bahian. Igen ám, de az odavalósiak érvényesítik ezt az illeszkedést, és azt fogják mondani, hogy Bahian. Tehát végig orrhanggal fogják. Na most... Tehát én csak azt mondom, hogy ez annyira erős területi sajátosság, hogy még a braziliai portugál is átterjedt, pedig hát ugye az genetikailag semmi köze ezekhez a nyelvekhez. Na, szóval, hogy hallgassunk egy olyat is, tehát Brazíliában beszélt Tupi-Guarani nyelvcsaládból származó nyelvet, ezért kiválasztottam ezt a Nyengatu nevű nyelvet, és abból fogunk egy egész
mond még részt. Egyszer, hogy hívják?
Nyengatu.
Igen.
Sesu maraita, sia mira tau purandu ixarã. Marantá, reputare prungitá, nyengatu. Aputai anhe, penharã, marantá. Cuiri uara, ai cuerem. Iepé, putimã, putimã, pi, nyengaitá, caete, amazônia, o pé. Cuxima, ai cuer, sia nyengaitá, ike.
Nagyon jó. Rengeteget nazalizált.
Rengeteg nazásról, de nehogy amúgy egy szót se értettünk, de hát ez már így van ezekkel a távoli nyelvekkel.
Igen.
Jó, na most igazából rá kéne térni arra az hatalmas területre, ami Brazíliának ezt a nagy dzsungeles részét
az Amazonas.
Jelenti. Az Amazonas, és hát nem csak egy egész nagy folyórendszer, ugye, amiből csak a legnagyobb az Amazonas, és hát a hatalmas nagy dzsungel, tudjuk, hogy a világ egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb esőerdeje. És ebben az a jellemző, hogy hát ugye elszórva laknak benne az emberek, egymástól elszigetelve, nem sokat közlekednek, mert nagyon-nagyon nehéz közlekedni arra felé. Nem sok érintkezés van, és ennek megfelelően számtalan egymástól elszigetelt törzsél, és számtalan egymástól elszigetelt nyelvél.
Tehát tegyük ez hozzá,
képtelenség áttekinteni.
Tegyük hozzá, hogy ennek az is az oka, hogy táplálék van bőven, és az időjárás kellemes, és ezért nincsenek rászorulva semmilyen különösebb expedícióra, hanem el vannak ott,
meg,
hol vannak.
Meg úgy békések is, tehát igen. Nincs okuk arra se, hogy a másikat, hogy mondjam, leigázzák a terület igen. Miatt. Jó, tehát itt ezeknek a nyelveknek az áttekintésére semmi esélyünk nincs. Én kiszemeltem talán a legnagyobb nyelvcsaládot, amit itt meg szoktak különböztetni az amazóniai dzsungel vagy őserdő területén, és ez a Makrozse nemű nyelvcsalád. Ebbe tartozik talán a legtöbb ilyen kis apró törzsi nyelv, amit ott elszórva beszélnek, Amazónia legnagyobb részén, és ezen belül is, hát egy nyelvet talán ismernek, de nem, azt sem hiszem, hogy ismerik a hallgatók, a Botokudo nevű nyelv, jaj, nem jut eszembe az a híres magyar néprajztudós, aki rendszeres látogatója volt ennek a törzsnek, és nem olyan régen halt meg, talán 5-10 éve.
Jaj.
Nem emlékszel, milyen Lajos? Úristen.
Nem.
Bocsánat. Tehát onnan lehet ismerni ezt a törzset. Ez a törzs egyébként arról is nevezetes, ez a Botokudo törzs, hogy már 100 évvel ezelőtt is ismerték a nyelvét, és leírták. De most nem ebből hoztam példát, mert nem is találtam egyébként példát. Szerintem rettenetesen kihaló félben van. Az összes beszélője beköltözött São Paulóba, és nem nagyon, tehát nagyon rohamosan felejtik el a nyelvünket. Hanem egy másik példát választottam, egy olyan nyelvet szintén ebből a Makrozse családból, amit ismertem, mert szoktam használni nyelvészetórákon nagyon sok érdekes sajátossága van, és mindenféle nyelvi példákra lehet használni.
Van leírt nyelvtan ebből?
Igen, igen, igen.
Hogy hívják?
Kajapónak hívják. Nagyon, most nem fogok róla részletesen mesélni, de elég sokat tudok róla, de például nagyon érdekes, hogy a tagadást egész másképp jelöl, vagy a, bocsánat, hogy a, az igeidőket egész másképp jelölik tagadó, meg állító mondatban. Uh-huh. Szóval sok, a számot is egész másképp jelölik, nagyon érdekes. Egyébként ez is egy olyan nyelv volt, amiről azt feltételezték, mint a Hopinál, hogy nem ismeri az idők fogalmát, holott csak az van, hogy egy egyszerű időrendszere van, van jövő, meg nem jövő. És hát ki kell találni, hogy amikor nem jövő időben mondasz valamit, akkor azt most a múltra érted, vagy a jelenre, de ezért, hogy mondjam, ez egy kicsit megfordítva, magyarban is így van, tehát ez nem annyira egzotikus, hogy magyarban meg a jövő
igen,
nincsen
igen,
ilyen
igen
értelemben.
Na de a kajapó is
nem szabad ilyenekből következtetéseket levonni.
De a kajapó is tudja azt mondani, hogy tegnap, ugye, és akkor már
hát
mindjárt.
Persze, hát persze. Tehát a kajapó az egy ilyen tipikus őserdei törzs, vadászó, gyűjtögető életmódot él, és az utolsó bejátszásunk az ebből a kajapó nyelvből származik.
Midi nyaganaluk kwa manakwatni. Nyebe ja kon me benanjure ne me mo ja dai me le bagato akubunno.
Moi ga jine me e. Bon. Ka pran kram tinya ne pram.
Ko me kram tinga me kram tinya ja me umo anyu te kute kunin kute kren ga.
Hát ez volt a kajapó nyelv, nem sokat, meg lehetett itt is figyelni bizonyos orhangokat, de itt nincs olyan harmónia jelenség, mint amit a tupiban láttunk. Közben kik segített minket, Burgár Lala is elmondta, hogy Bolgár Lajos volt az a néprajzkutató, akinek a neve nem jutott eszembe, és 2004-ben halt meg.
Tehát ő járt a dzsungelbe.
Ő járt azoknál a botokúdoknál, akit az előbb említettem, de egyébként egy orosz tudós, Henry Manizer, az már a 20. század elején járt ennél a törzsnél, és az a szerencsés eset van, hogy egy nagyon részletes botokúdó nyelvtant hagyott ránk. Tehát most össze lehetne hasonlítani a mostani botokúdóval, ha azt még néhányan beszélnék. Hát ennyi lett volna az áttekintés közép- és dél-amerika indián nyelvéről, ennyire maradt időnk, szerencsére valamennyire belefértünk, és akkor találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László voltam.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.